que vagy rám.
Ugye?
Büszke vagy rám.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ferenc pápa temetése szombaton lesz. A gyászszertartás helyi idő szerint 10 órakor kezdődik a Szent Péter téren, jelentette be a Vatikán. Azt is tudatták, hogy a szertartást követően a pápa koporsóját a római Santa Maria Maggiore székesegyházba viszik, és a néhai pápát ott helyezik majd végső nyugalomra. A gyászmisét a bíborosi kollégium dékánja Giovanni Battista Re mutatja be, aki Ferenc pápa megválasztásakor elnökölt a konklávén. A Vatikán azt is közölte, hogy a pápa koporsóját szerdán átviszik a Szent Péter bazilikába, ahol a hívők lerúhatják majd kegyeletüket az elhunyt egyház főravatalánál. A 88 éves korában elhunyt egyházfő koporsóját jelenleg a Szent Márta házban őrzi a svájci gárda, ahol az egyházfő 12 éves pápasága alatt lakott. E kapcsán a Szentszéki Sajtóközpont tájékoztatott Carlo Acutis szenti avatási szertartásának elhalasztásáról, melyet a serdülők jubileumának idejére, húsvét második vasárnapjára, az irgalmasság vasárnapjára terveztek. Erdő Péter bíboros prímás bejelentette, hogy a Szentszék javaslatára elhalasztják Bódi Mária Magdolna boldoggá avatását, amit eredetileg április 26-ára tűztek ki. Erdő Péter úgy fogalmazott, április 26-án Veszprémben lenne Bódi Mária Magdolna boldoggá avatása. Azonban megkérdezve a Szentszéket, azt a hivatalos választ kaptam, hogy ameddig a pápai szék üresedésben van, addig ne tartsunk boldoggá avatást. Mint mondta, a Ferenc pápától kapott megbízása is úgy szólt, hogy őt képviselje a boldogávatási szertartáson. Most, hogy elhunyt, kit képviselnék? Fogalmaz a bíboros. Hozzátette, a nagyon komoly és precíz előkészületek ellenére, ahogyan Carlo Acutis szenti avatását, úgy Bódi Mária Magdolna boldogávatását is, valamelyest halasztani kell. Orbán Viktor miniszterelnök Budapesten tárgyalt Walter Rosenkranzzal, az osztrák nemzeti tanács elnökével. Tájékoztatta a távirati irodát a miniszterelnöki kommunikációs főosztály. A megbeszélés során a felek a kétoldalú témák mellett áttekintették Ukrajna Európai Uniós csatlakozásának Ausztriára és Magyarországra gyakorolt hatásait, beleértve a biztonsági, gazdasági és a mezőgazdaságra gyakorolt kockázatokat. Kiképzési gyakorlatot tart a kecskeméti repülődandár április 22-én, 23-án és 24-én. Közölte a Magyar Honvédség Vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. repülődandár a közösségi oldalán. A gyakorlat idején Kecskemét, Szolnok, Eger, Debrecen, Miskolc, Mezőkövest, Tiszafüred, Szigetvár, Nagyatád, Kadarkút, Kaposvár, Veszprém, Várpalota és Hajmáskér térségében a megszokottól eltérő, nagyobb zaj és hanghatásra lehet számítani. Kaposváron hagyományteremtő céllal szervezték meg az Ökumenikus Sportnapot. Az esemény főszervezője a katolikus egyház volt, a megvalósításban az evangélikus, a baptista és a református egyház is jelentős részt vállalt. A szervezők pódiumbeszélgetésekkel és tanúságtételekkel is készültek. A kormány 2026. június 30-áig meghosszabbította a bölcsödei térítési díj támogatási programot, amelyben bővítették az adható támogatások mértékét is, közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára. Kon Zsófia emlékeztetett, a kabinet tavaly ősszel indította újra a korábban 2018 és 2023 között működő, a családok körében népszerű programot. A kiírás segítségével körülbelül 10 000 család részesült különböző mértékű támogatásban. A nagy érdeklődés miatt a kabinet a program folytatásáról döntött, amelynek 2026. június 30-áig történő meghosszabbítására tisztán hazai forrásból 6,6 milliárd forintot biztosítanak. Végül az időjárásról. Napos idő várható a gomoly felhőképződés és fátyol felhők mellett. Az északkeleti-keleti ország részben lehet számítani záporokra, zivatarokra. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 28 fok között alakul. Híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház reményt, támaszt és közösséget nyújt a családoknak. Kérjük, támogassa adója egyházi 1%-ával a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Az erdő fohásza.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a szerkesztő Tikovics Ernő. A múlt hét csütörtökén az Egri Természetvédelmi Klub szervezésében tartott előadást Hák Flóra, a Bükki Nemzeti Park igazgatóság természetvédelmi referense. Az előadás címe Madármentés Egerben és környékén volt. Ezen alkalomból kértem Hák Flórát mikrofon elé.
Azt láttam, hogy van itt egy volier, egy röpde a Bükki Nemzeti Park igazgatóság Sánc utcai épületének a kertében, de most egy kicsit be is nézünk a ketrec rácsaira, tehát mondjuk a kulisszák mögé, és beszélgetünk arról, hogy hogy folyik, mint folyik itt a madármentés, mert ugye ez egy madármentő állomás.
Nagyon jól láttad. A Bükki Nemzeti Park igazgatóságnak két madármentő állomása van. Mi most itt az Egrinél vagyunk. Ez a mentőállomás 2020 óta üzemel. Mióta itt dolgozom 3 éve, a mentőállomásnak az egyik felelőse a Bükki Nemzeti Park igazgatóság részéről én vagyok. Rajtam kívül van egy másik kolléga a természetmegőrzési osztályon, aki ugyanúgy felel ezért a mentőállomásért. Valamint nagyon fontos, hogy van egy olyan munkatársunk, aki magáért, az állatoknak a gondozásáért is felel. Emellett pedig kiemelem, hogy minden mentőállomásnak kell lennie egy állatorvosának is, akivel kapcsolatban áll, de a munka érdemi részét úgymond az állatoknak a gondozását, kezelését a nálunk dolgozó madárvédelmi munkatárs intézi, valamint a háttérmunkákat, a mindenféle adminisztrációt, papírmunkát, valamint a diszpécserséget is én intézem az egyik természetmegőrzési osztályon dolgozó kollégával.
Tehát hívnak téged telefonon, vagy hát nem tudják, hogy téged hívnak?
elég sokszor hívnak, azt sajnos így muszáj megjegyeznem, hogy sok a jó szándékú ember, aminek mi egyébként nagyon örülünk, mert a természetnek a védelme, a természetnek a szeretete az végtelenül fontos, pláne a mai világban. Tehát, hogyha egy ember egyáltalán észrevesz maga körül egy élőlényt, egy csodálatos élőlényt, és segítséget szeretne nyújtani az önmagába, nézve ugye egy nagyon jó dolog. Sokszor tapasztaltuk már azt azonban, hogy nem is feltétlenül olyan helyszínről telefonálnak nekünk ide a Bükki Nemzeti Park igazgatósághoz segítségért, ami a mi illetékességi területünkhöz tartozik. Tehát sajnos ugye a telefonszámok, hát idézőjelben sajnos felkerülnek az internetre, tehát én is kapok hívást akár a Dunántúról is, de első esetben mindig megkérdezem, hogy honnan telefonál a kedves megtaláló. Utána az szokott lenni a kérdésem, hogy milyen állatfajról van szó, hiszen a Bükki Nemzeti Park igazgatóság munkáinak körébe csak is a védett és a fokozottan védett állatok tartoznak.
És csak
nem
a madarak?
Állatok. Majd beszélgetünk róla később, hogy azért nem csak madarak érkeznek hozzánk. Tehát sajnos például a galambok kérdéskörében, vagy a vadászható állatfajok kérdéskörében őzikét találtam, vagy rókát találtam, ebben mi nem tudunk segíteni. Ezután pedig az szokott lenni a kérdésem, hogy milyen állapotban van maga az állat, amit megtalált. Nagyon fontos, hogy ugye áprilistól berobban a fiókák szezonja, tehát rengeteg énekes madár fiókája kezdi elhagyni a fészket, és nagyon sok fióka tévesen van mentőhelyre hozva, nagyon sok fiókát tévesen akarnak megmenteni. Azt szoktuk mondani, hogy nagyon sok énekes madárnak a fiókája, hogyha elhagyja a fészket, ugye ő ott ugrál, és olyan kis esetlennek tűnhet, valóban olyannak tűnhet, mint akin segíteni kéne, de nem szorul segítségre, mert a szülő madár ugyanúgy eteti, és ez a természetes tanulási folyamatának a része, hogy ő elhagyja a fészket, nem biztos, hogy még tud repülni, de az anyukája vagy apukája eteti. Tehát azt szoktuk megkérdezni, hogy látnak-e sérülést a madáron, meg lehet-e fogni. Ezt is szoktuk még mondani, hogyha egy állat nem akarja, hogy megfogják. Nehéz minden áron megfognunk, akkor az az állat valószínűleg képes az önálló életre és élni akar. Mindenképpen szeretnék egy gondolatot ejteni az egerben élő nagy kócsagról, amiről napi szinten kapunk bejelentéseket mind e-mailben, mind telefonon. Van itt egy ilyen madár, már régóta itt tartózkodik nálunk több hónapja. Tehát önmagában az a jelenség, hogy egy vízimadár telel vagy tölti a téli hónapokat az egerpatakon, az nem rendellenes. Tehát szoktak itt lenni szürkegémek, nagy kócsagokat is többször megfigyeltünk, különböző récefajok, csörgőréce, mondhatnék még több ilyen vendéget is. Azonban van ez a nagy kócsag, ez a madár, ami hát egy kicsit olyan bicebóca, igen, látszik, hogy olyan kis bicebócább az állat. Viszont ő nagyon okos, mert azért jött a városba, mert itt kevesebb ellenséggel találkozik. Tehát ezt a madarat ezzel a kis bicebócaságával már egy mezőségi területen rég elkapta volna egy róka vagy egy sakál, de annyi esze volt, hogy ide jött a városba, ahol nincsen természetes ellensége.
Meg itt meg is gyógyíthatjátok, mert itt van madármentőállomás.
Hát, pont erre szerettem volna kitérni, hogy ő pont arra példa, hogy ő nagyon jól érzi magát a segítségünk nélkül, tehát ha közelítünk hozzá, elszáll, elmegy. Tényleg ránézésre olyan kis esetlennek tűnhet, de ő tud magának táplálékot szerezni, tehát etetni semmiképp nem szükséges. Ezt is szeretném kiemelni, ha valaki eteti ezt a madarat, azzal biztos, hogy nem az ő érdekeit szolgálja, mert ez a madár talál magának eleséget. A mindennapjai biztonságban telnek, és ha közelítünk hozzá, nem engedi, hogy megfogjuk. Ha őt most mindenáron megfognánk, és mindenáron behoznánk a mentőállomásra, mindenáron megműtenénk a lábát, így gondoljunk bele, hogy ez biztos, hogy megéri. Tehát nem jobb ennek a madárnak, amíg megadatik szabadon élnie, láthatólag úgy, hogy nem akarja, hogy megfogjuk, mint az, hogy minden áron mondjuk bezárjuk, és gyógykezeljük, és megműtsük a lábát.
Szóval ő miatta ne hívják a madármentőállomást, illetve azt a számot, ami megvan adva a honlapotokon is. De mi az, amiért szoktak titeket hívni? Ugye mondtad, hogy sok fölösleges, sok távoli, mondj egy éles helyzetet, amikor jogos volt és indokolt a telefonhívás.
Évente olyan 500 állat kerül hozzánk a mentőállomásra. Rengeteg fióka egyébként ugye még emellett is, rengeteg bagolyfiók, amikor a baglyoknak megindul a kirepülése, volt olyan bagoly, amit autó alatt találtak meg, vagy nagyon sok sajnos az autó általi gázolás ragadozó madarakat, baglyokat sokszor megsebesíti. Esetenként sajnos röpképtelenné is teszi, akkor ott van a magas feszültség által okozott, vagy az áramütések miatt, hogy ide kerülnek a madarak. Idén már sajnos van benne nálunk áramütött gólya is. Rengeteg példát tudnék mondani, nagyon érdekes, azért is tartunk erről egy előadást, hogy aki érdeklődik az ilyen esetek iránt, hogy ilyen esetekről is meséljek, mert rengeteg történetünk volt már. Nem csak madarakról, volt, hogy hódért mentünk, most is van nálunk egy hód, amit vagy az autó üthetett el, vagy nem tudjuk még pontosan miért, a sebesül, de itt van nálunk, de volt olyan hód is, aki csak megindult világot látni, egy fiatal állat, és hát egy autó alatt lehet menedéket napközben, és akkor őt onnan kiszedtük, és elszállítottuk biztonságos helyre. Vadmacskák is szoktak hozzánk kerülni minden évben, őket is sajnos elüti az autó, mióta én itt dolgozok, az összes vadmacska, aki ide került autó által, gázolt volt, denevérek is védett állatok, ezt muszáj vagyok hangsúlyosan kiemelni, belőlük is százával kerülnek ide évente. Volt, hogy már ugye sün, szintén sok kerül ide az évben, főleg fiatal állatok, mókusok, de rengeteg példa van.
Nem szabad közel menni a volierhez, a röpdéhez, ahogy gyógyulnak az állatok, csak a gondozóiknak. Most mi van benne?
Igen, nagyon nagy ügyet fordítunk arra, hogy ezek az állatok, ezek minél kevesebbet találkozzanak az emberekkel. Mi abban hiszünk, hogy tényleg minél kevesebbet látnak minket, minél kevésbé alakul ki bármilyen elfogadás bennük, nekik annál jobb esélyük van a szabad életben arra, hogy tartsanak az embertől. Tehát mi ebben nagyon hiszünk, és ezért ezek a volierek nem látogathatóak. Tényleg szinte teljes mértékben a gondozójuk mehet be hozzájuk, valamint ketten, akik még felelősek vagyunk az állatokért, valamint természetesen az állatorvos. Hogy most milyen állatok vannak bent, hát még a nagy fiókás dömping még nem kezdődött el, már voltak telefonhívásaink fiókákról, de még nem most van az óriás fióka dömping, az olyan júniusban szokott kicsúcsosodni, hogy most milyen állatok vannak nálunk, van nálunk egy héja, itt van a hód, akiről meséltem, ő tegnap került be a Nyugat-Bükki tájegység működési területéről. Vannak bent tartósan sérült állataink, akik életük végéig itt lesznek a mentőhelyen. Mi igyekszünk nekik mindent megadni azért, hogy a lehető legjobban teljen a hátralévő életük, és egyébként nagyon fontos szerepük is van, mert tanítják a bent lévő sérült fiatalabb állatokat, akár élelmet szerezni, a viselkedésüket. És van egy része a tartósan sérült madarainknak, akiket pedig bemutatási célból szoktunk bevetni. Pont van egy uhú, akit először mutattunk be a Szilágyi gimnázium kollégiumában, ott nézhették meg a kollégista diákok és a pedagógusok először.
Mi a története? Mert neki van, ugye?
Neki van története, igen, mindegyiknek van története, egyébként annyira érdekes, hogy mindegyik állatnak van története. Nyilván mi, akik dolgozunk nap mint nap velük, és sajnos nap mint nap találkozunk áramütött gólyával, aki elrepül Afrikába, már ki tudja hanyadjára, visszarepül Magyarországra, megjön és az áram levágja. Tehát ebbe belegondolni tényleg úgy az embernek terhes a lelkének. Most onnan kanyarodtam el, hogy ugye muszáj egy kicsit ezek között az állatok között így józan észre megmaradni, de tényleg mindegyik állatnak van története, és mindegyik állatnak különleges története van. Az uhunak még a különlegesnél is különlegesebb története van, mert őt egy hatósági lefoglalás alatt kaptuk meg. Az uhu szintén fokozottan védett állat, nem lehet otthon engedély nélkül tartani, jogszabályba ütközik, és hát ő úgy került ide a mentőállomásra, egy viszonylag idősebb állatról van szó, tehát már a visszavadítása is teljesen veszett fejszennyele sajnos. Rosszul is tartották az állatot, nem etették megfelelően, röpképtelen lett, tehát már több oka is van annak, hogy miért nem tudjuk őt sajnos szabadon engedni. És ő nálunk fog maradni az élete végéig.
Az elhangzott beszélgetésben Haag Flórát, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi referensét hallották. Most Ferli Mavet, Baglyok a családban című írásának 7. részét Tóth Levente színművész előadásában hallják.
Botrányba fulladt ünnepség. A tanítás utolsó napján a T. Eaton nagyáruház közhírétette, hogy 2 hét múlva saját költségén hatalmas felvonulást rendez, ahol minden gyerek bemutathatja kedvenc állatát, és a legérdekesebb vagy a legötletesebben bemutatott példányokat díjazni fogják. A bandánkból Bruce hallott először az eseményről, és rögtön átfutott hozzánk, hogy megtárgyalja Murray-vel és velem. Figyúzatok, skacok, rikkantotta, miután tudatta velünk értesüléseit. Nekünk olyan klassz állataink vannak, hogy egy tucat díjat is besöpörhetünk velük, nincs igazam? Minket aztán nem kellett különösebben győzködni erről. A következő pár napot lázas tervezéssel töltöttük. Először is elhatároztuk, hogy Korcsit meg Rexet befogjuk az én hajdani játék taligámba. A taligát színes kartonpapírral meg más anyagokkal kiadjusztáljuk cirkuszi kocsinak. Aztán kitaláltuk, hogy Korcsi nyakára szereljük Mama úcska szörme mufját, amitől úgy néz majd ki, mint egy oroszlán. Rexre pedig fekete zebracsíkokat festünk. Később az az ötletünk támad, hogy a taligából inkább cirkuszi ketrecet fabrikálunk, teli különféle pockokkal meg erdei hörcsögökkel. Végül úgy döntöttünk, hogy a két bagoly a ketrec tetején fog trónolni talpig babaruhában. 2 hetünk volt, hogy mindezt elkészítsük, és keményen nekiveselkedtünk a munkának. Először a cirkuszi ketrecet csináltuk meg, és a végén csak ugyan szakasztott olyan lett, mint az igaziak, amilyenekkel a béli fivérek nagy cirkusza jött minden nyáron Saskatoonba. Igaz, a miénk nem volt annyira erős, mivel az oldalfalai csak pirosra, kékre meg sárgára festett kartonpapírból készültek, és vasrács helyett dróthálóval rekkentettük a ketrecbe a pockokat. Miután a barkács munkával végeztünk, testületileg kivonultunk a vásárteret szegélyző nyárfaligetbe, ahol csak úgy hemzsegtek az erdei hörcsögök. Összefogdostunk belőlük 6-ot, aztán hazafelé menet elcsíptünk 6 törpeegeret is, amelyek egy útmenti földhányásban éltek. A meglévő 30 pocokkal együtt ez már múlt felett tekintélyes állatseregletnek számított, sőt, otthon kiderült, hogy el sem férnek egyetlen ketrecbe. Murray segített a bajon. Miért ne csinálhatnánk ketrecet? Az én játék szekeremből is, vetette fel. Akkor pláne 2-szer annyi esélyünk volna az első díjra. Ez igazán pazar ötlet volt, azon mód össze is dobtuk a másik ketrecet, aztán elhatároztuk, hogy az új szerzemények mellé, a változatosság kedvéért, berakunk majd néhány fehér patkányt is. Egy nappal a parádé előtt, vagyis szombaton mindennel elkészültünk. A szomszéd utcában lakó Faith Hunningentől egy csomó babaruhát kaptam kölcsön a baglyoknak. Murray szerzett a papájától egy adag lemosható festéket Rex zebracsíkjaihoz. Korcsi számára találtunk egy valódi kutyahámot, Rexnek Spárgából gyártottunk egy hasonlót. A gyönyörűen kicicomázott cirkuszi ketreceket a garázsunkban tároltuk, nehogy tönkre menjenek egy esetleges esőben. Vasárnap már reggeli előtt kirohantam a garázsba. Murray-t is ott találtam, de Bruce még egy óra múlva sem került elő. Attól kezdtünk félni, hogy talán el sem engedik hazúról. Már besuvasztottuk a ketrecekbe az összes pockot, egeret, hörcsögöt meg fehér patkányt, mire végül befutott. Éppen a baglyokat igyekeztünk beszuszakolni a babaruhákba. Bruce egy cipős katujával a hóna alatt állított be, és úgy vigyorgott, hogy fülig ért a szája. Hé, kurjantotta, most már tuti, hogy megnyerjük az első díjat. Fogadok, hogy sose találjátok ki, mi van a dobozban. Hát csak ugyan nem sikerült kitalálnunk, pedig én 2-szer meg is rázogattam. Jó nehéz volt, annyi biztos. Már éppen le akartam bogozni róla a madzagot, amikor Bruce kirántotta a kezemből. Ne csináld, ripakodott rám. Tilos kinyitni. Ha kiszökik belőle ez a jószág, a büdös életben nem tudjuk elkapni. Jaj, ne hülyéskedj már, könyörögtem neki. Áruld el legalább, mit hoztál. Na, igazán, Bruce. És különben is köteles vagy megmondani nekünk. Frászt vagyok köteles, eszem ágában sincs, jelentette ki Bruce. Csak várjatok, majd meglátjátok idejében. Murray meg én erre úgy tettünk, mintha egy fikarcnyit sem izgatna minket, mi van a dobozban. Ott is hagytam Bruce-t, és tovább öltöztettem a baglyokat, ami egyáltalán nem volt könnyű feladat. pityogós csak állt és nyöszörgött, amikor belegyömöszöltem a rózsaszín sejem ruhába, és a fejére tűztem a széles karimájú kalapot. Huhu azonban csak egy pillantást vetett a számára beszerzett matróz öltözékre, és már is felborzolta minden szál tollát. Akkora lett, mint egy medicin labda, ráadásul sziszegett, és a csőrét csattogtatta. Kettőnknek kellett lefognia, hogy fel tudjuk öltöztetni, és mire végeztünk vele, már majd szétvetette a düh. Ilyen hercehurca után nemigen remélhettük, hogy nyugodtan megült majd a ketrec tetején, és ezért a lábát jó erősen odakötöztük spárgával. Huhu ettől persze még cutarabbul begurult. Mialatt Bruce meg én a baglyokkal vesződtünk, Murray Rexet igyekezett csíkosra pingálni. Rexnek egy csöppet sem tetszett a dolog, minek következtében Murrayre legalább annyi fekete festék jutott, mint a kutyára. Murray végül kijelentette, hogy a legokosabb, ha befejezi, amit Rex elkezdett, és bemázolt a feketére az egész ábrázatát, mondván, hogy ő majd Zulu harcosként fog szerepelni a parádén. Közvetlenül indulás előtt Bruce felkapta az ecsetet, ráírt valamit a cipős dobozra, aztán fogta a dobozt és felkötözte a második cirkuszi kocsi tetejére. A skatuján ez állt nyomtatott nagybetűkkel: ez az állat meglepetés, ezért tilos az ettetés. Felszerszámoztuk a kutyákat és befogtuk őket. Korcsi lett a rudas, mert ő tudja, hogyan kell kocsit húzni, de Rex még nem. A jelek szerint nem is óhajtotta megtanulni. Újra meg újra kitört oldalvást, amivel kis hián felborította a kocsikat. Eszméletlen nehézségek árán vergődtünk el a belvárosig, majdnem lekéstük a felvonulást, amely 10-kor kezdődött. Kész szerencse, hogy mire megérkeztünk, Rex már teljesen kimerült, és nem maradt ereje úgy viselkedni, mintha betöretlen Mustang lenne. A díszmenet a Carnegie közkönyvtár előtt sorakozott fel, és a tervek szerint 6 saroknyi utat kellett megtenni az Eton nagyáruházig, ahol a bírák emelvény állt. Úgy látszott, mintha legalább 1 millió srác gyülekezett volna össze a legfantasztikusabb házi kedvencek kíséretében. Egy alig 5 éves kisfiú például egy elefánt nagyságú Clydesdale lovat vezetett kötőféken, és a ló takarójára ezt hímezték rá: bébi. Bakkecskéből meglehetősen nagy volt a felhozatal, és mivel az idő nagyon meleg volt, Saskatoonban szinte terjengett a kecskebűz. Egy csomó kislány cicát tolt babakocsiban. A cicák fejére buta kis főkötőket húztak, és a csipketakarók alatt jó erősen odakötözték őket a babakocsikhoz, amelyiktől némelyik olyan keservesen nyervogott, hogy a halottat is kiugrasztotta volna a koporsóból. Kutya több volt, mint ahány csillag az égen, képviseltette magát minden elismert és egy sereg ismeretlen fajta is. A menet kellős közepén egy fiú egy bűzös borzot vezetett pórázon. Kiváltságos helyét mindvégig megőrizhette, még csak a közelébe sem tolakodott senki. Voltak még a menetben nyuszik, kacsák, csirkék, ludak, meg 2-3 coca, no meg egy csapat fajtiszta borjú. Sőt, akadt egy kisrác, aki vízzel teli kancsót cipelt, amelyben egy rakás ebihal úszkált. Az ember azt hihette volna, hogy a töménytelen állat, a hűség, az általános izgalom meg az égtelen lárma óriási kavarodást okoz majd. Igazán nem történt jóformán semmi baj. A kutyák persze néhányszor összemarakodtak, de nem komolyabban. Az egyik, amelyik pedig nem is vett részt a felvonuláson, megtámadott egy babakocsiban tolt macskát, az meg a maga részéről jól megtépett egy bakkecskét. De ez volt minden. Az áruház alkalmazottai, akiket kivezényeltek a felvonuláshoz, gyorsan elsimították a kisebb-nagyobb balhékat, bár egyiküknek a lábát egy picikét megharapta egy kutya. Körülbelül 1 órába telt, mire felszerelésünkkel eljutottunk a bírák emelvénye elé. A bírák 5-en voltak, férfiak és nők, vegyesen Saskatoon polgármestere is ott ült közöttük. Az emelvény 2 oldalán a királyi kanadai lovas rendőrség 2 őrmestere posztolt ünnepi piros zubbonyában. Az emelvény mögött a szülők tömege zsúfolódott össze, hogy időben éjjenezhessenek, ha csemetéjük díjat nyerne. Eddigre már alapos áttekintést szereztem a parádé résztvevőiről, és megállapítottam, hogy a mi kompániánkhoz fogható egy sem akadt köztük. Biztosra vettük a dobogós helyezést, sőt, én titokban az első díjra számítottam. Az emelvény előtt volt ugyan egy kis zűr, mert Rex már annyira elfáradt, hogy egyszerűen leheveredett az úttestre, és nem volt hajlandó felállni, de a bírák csak nevettek ezen, sőt, lejöttek az emelvényről, hogy közelebbről is szemügyre vegyék az egész miskulanciát. Véletlenül hallottam is, amikor az egyik bírónő odasúgta a másiknak, hogy ennél jópofább társaságot eddig sose látott. Hát nem édes, hogy pont olyanok, mint egy igazi cirkusz, mondta. Már a zsebünkben éreztük az első díjat, amikor az Eton nagyáruház vezérigazgatója, aki szintén a bírák között volt, észrevette a második ketrec tetején a cipős katuját. Tyűha, mondta, ez aztán az ötlet. Édes üsszem! A srácoknak még tartalékban is van egy spéciószáguk, ezt nevezem én agyafúrt üzleti ajánlatnak. Természetesen mindenki körénk csődült, hogy megszemléje a spéciószágot, mire az a lökött Bruce egy hülye vigyorával kibogozta a madzagot és leemelte a doboz fedelét. A dobozban egy csörgő kígyó lapult. Azt hiszem, könnyen elképzelhető, mi történt ezután. Az emberek rikoltozva, lögdösődve igyekeztek minél távolabb kerülni tőlünk. A tülekedés persze megriasztotta az állatokat, amelyek szintén menekülőre fogták. A bűzös borzot a tömeg beszorította az áruház elé, amitől a borz megrémult, és azt tette, amit minden bűzös borz tesz rémület esetén. A borjak és a kecskék szétfutottak a szélrózsa minden irányába, a kutyák ettől begolyóztak és űzőbe vették, ami csak élt és mozgott, és ekkor már minden és mindenki mozgott, amilyen sebesen csak tudott. A mi két ketrecünk felborult és szétesett. A pockok, hörcsögök, egerek és fehér patkányok ide-oda cikáztak az emberek lába alatt. Huhu a fejem búbjára kapaszkodott és heves szárny verdeséssel őrizte az egyensúlyát, amitől én alig láttam valamit az eseményekből, bár hallani, annál jobban hallottam mindent. A nők fültépően visítoztak, az egyik rendőrőrmester a levegőbe lövöldözött ózsdi revolverével, a másik pedig megszakítás nélkül fújta ezüst csípját. Irgalmatlan ugatás, csaholás, vonítás, nyávogás, mekegés, sivalkodás, ordibálás töltötte be a főteret. Mondhatom, ilyen haddel hadsem volt Saskatoonban legalább 100 esztendeje. Hát mi sem maradtunk ott tovább, mint ameddig okvetlenül muszáj volt, vagyis amíg ki nem menekítettük a taligáinkat, a két kutyánkat, a baglyokat, meg azt a nyavajás kígyót. Bruce ugyanis a balhé első jelére kapta a skatuját, rácsapta a fedelét, és el nem engedte egy másodpercre sem, amíg haza nem értünk. Jesszusom, sóhajtott fel, miután alaposan teleittük magunkat a kerti sapnál. Ha elvesztettem volna ezt a rühös dögöt, olyan ruhát kapok, mint ide Mexikó. Béresünktől vettem kölcsön, ő pátyolgatja már vagy 15 esztendeje, még cowboy korában szerezte, valahol odalent Texasban, Cypress Hillsben. Már se foga sincs a szerencsétlennek, mérge meg pláne nem, de a pasas még mindig veszettül oda van érve. Képzeljétek, együtt alszik vele az ágyban. Máig is az a meggyőződésem, hogy az első díj igazán nekünk járt volna.
Ferli Mavet, Baglyok a családban című könyvének 7. részét hallották, a felolvasó Tóth Levente színművész volt, és ezzel már az Erdőfohásza véget ért. Búcsúzom készítői, az irodalmi szerkesztő Somosvári Eszter Anna, a zenei szerkesztő Vasvári Detti és a technikus Somogyi Márton nevében is. Mindannyiuknak további szép napot és jó rádiózást kívánok. A szerkesztőt, Tikovics Ernőt hallották. A most elhangzott műsort pénteken 10 óra 30 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió.
Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Legyetek szentek! Lelkiségi irodalom.
Kedves hallgatóink, Robert Vulcan már az óvodában megtanultam mindent, amit tudni érdemes című írásának első részét Tóth Levente olvassa fel, a műsort Somos Verjeszter Anna szerkeszti.
Robert Vulcan már óvodában megtanultam mindent, amit tudni érdemes. Mielőtt tovább lapozol, kedves olvasó, engedd meg, hogy szóljak hozzád néhány szót, és kis térképet rajzoljak neked, nehogy eltévedj. A könyv, amelyet olvasni készülsz, sok éven át íródott. Az írások apránként készültek, eredetileg barátoknak, a családomnak, egy vallási közösségnek és magamnak szántam, és eszembe sem jutott, hogy könyv alakban megjelentessem őket. Nem is tudom, minek nevezzem. Magamban csak úgy hívom ezt az írásos beszámolót a fejemben és az életemben lezajló történésekről, a művem. Az anyag egy része, az, amely az óvodában szerzett tapasztalatokról szól, körbe-körbe járt az országban, míg végül önálló életre kelt. Egy napon valamelyik iskolából egy gyerek hazavitte a hátizsákjában. Írt még mást is? Kérdezte tőlem könyvkiadással foglalkozó édesanyja. Hát igen, írtam. Ezután sorba követték egymást az események, valahogy úgy, mint a mesékben. Itt van tehát a mű könyv formájában, nagyjából úgy, ahogy megírtam. Néhány nevet és történetet megváltoztattam, hogy kíméljem az ártatlanokat és a sértődékenyeket. Még valami. Könyvemben fellelhető néhány ellentmondás is. Olvasás közben időnként majd azt gondolod, hiszen az író pár oldallal ezelőtt éppen ennek az ellenkezőjét állította. Igen, úgy tetszik, hordozok a fejemben néhány egymást kölcsönösen kizáró állítást. Például igaz az, hogy csak tudatos életet érdemes élni, ugyanakkor az is igaz, hogy boldogok a tudatlanok. És így tovább. Ezek az ellentmondások amiatt vannak, mert nincs még mindenről kialakult véleményem. Mit is akartam még mondani neked? Ja, nos igen. Apránként olvasd ezt a könyvet, idő van bőven, és úgysem a végére tartogatom a megoldást. Befejezésül hadd tudassam beled, hogy van hivatalos mesemondó engedélyem. Az egyik barátom készítette, aztán felakasztotta az íróasztalon fölé a falra. Benne felhatalmaz, hogy képzeletem segítségével történetté rendezzem tapasztalataimat, feltéve, hogy az eredmény valami módon az igazság szolgálatában áll. Az engedély végén olvasható a mesemondók krédója. Hiszem, hogy a képzelet erősebb a tudásnál, hogy a mítosz igazabb a történelemnél, hogy az álmok hatalmasabbak a tényeknél, hogy a remény mindig győzedelmeskedik a tapasztalat felett, hogy a nevetés az egyetlen gyógyír a bánatra. És hiszem, hogy a szeretet erősebb a halálnál. Nagyon igyekeztem, ne írjak olyasmit, ami miatt az engedélyemet visszavonnák. Évek óta minden tavasszal nekiveselkedem, hogy személyes hitvallást, valamilyen krédót fogalmazzak. Fiatalabb koromban hosszú oldalakat írtam tele, igyekeztem, hogy az élet minden területére kitérjek, nehogy kihagyjak bármit is. Az eredmény rendszerint úgy festett, mint valami legfelsőbb bírósági határozat, mintha a szavak segíthetnének megtalálni az élet értelmét. Ezek a tavaszi krédók egyre rövidebbek lesznek, néha kritikus hangvételűek, néha szórakoztatóak, máskor unalmasak, de azért továbbra is gyártom őket. Nemrég elhatároztam, megpróbálom egy oldalon összesűríteni mondandómat, annak ellenére, hogy tudom, milyen naívan idealista ez a vállalkozás. A tömörségre ihletést egy benzinkútnál kaptam. Sikerült egy régi tragacs tankját magas oktánszámú extra szuper benzinnel teletöltenem. Szegényke nem tudott megbirkózni vele, és teljesen megbolondult. A kereszteződéseknél köhögött, a lejtőkön füstöt okádott. Megértettem. Az én agyam, az én szellemem is így viselkedik időnként. Túl nagy töménységű információ, és én is meghibbanok, és köhögök a kereszteződéseknél, ahol életre szóló döntéseket kell meghoznom, és mindig vagy túl sokat tudok, vagy túl keveset. A tudatos élet nem majális. Rájöttem akkor, hogy többé-kevésbé tudom már, amit az értelmes élethez tudnom kell. Hidd el, nem olyan bonyolult dolog ez. Tudom, már régen tudom mindezt. De hogy e szerint is éljek, nos, az más kérdés. Íme az én törvényeim gyűjteménye. Életem legfontosabb viselkedési szabályait egytől egyig az óvodában sajátítottam el. Az egyetemen a bölcsesség nem volt különösebb érték, az óvodában annál inkább. Íme, amit tanultam. Oszd meg mindent másokkal. Ne csalj a játékban, ne bánts másokat. Mindent oda tégy vissza, ahonnét elvetted. Rakj rendet magad után, ne vedd el a másét. Kérj bocsánatot, ha valakinek fájdalmat okoztál. Evés előtt mosd kezed, húzd le a vécét. A frissen sült sütemény és a hideg tej tápláló. Élj mértékkel, minden nap tanulj, gondolkodj, rajzolj, fess, énekelj, táncolj, játsz és dolgozz egy keveset. Délutánonként szundíts egyet. A nagyvilágban óvatosan közlekedj, fogd meg a társad kezét és ne szakadjatok el egymástól. Ismerd fel a csodát. Ne feledd, a magocskát a műanyag pohárban a gyökerek lefelé terjeszkednek, a növények felfelé, senki nem tudja pontosan, mindez hogyan van, de valamennyien hasonlóképpen élünk. Az aranyhalak, a hörcsögök, a fehéregerek, míg a magocska is a műanyag pohárban mind meghalnak egyszer. Mi is. És emlékezz a Dick és Jane könyvekre is az első szóra, amelyet megtanultál, a legfontosabbikra. Nézd! Minden fontos dolog bennük foglaltatik, a szeretet és az alapvető higiénia, az ökológia, a politika, az egyenlőség és az értelmes élet. Választ ki bármelyik pontot, fordítsd le bölcs, felnőtt szavakra és alkalmazd családodra, kormányodra, munkádra, egész életedre, meglátod, bölcsnek és igaznak fogod találni. Gondolj csak el, mennyivel jobb volna a világ, ha összes lakója süteményt és tejet uzsonnázna minden délután 3 órakor, aztán pedig fogná a plédjét és szunyókálna egy keveset. És milyen jó volna, ha az összes kormány oda tenne vissza mindent, ahonnét elvette, és rendet rakna maga után. És akárhány éves is vagy, még mindig érvényes a szabály. A nagyvilágban fogd meg a társad kezét, és ne szakadjatok el egymástól. A családban az én dolgom a mosás. Szeretem ezt a munkát, hasznosnak érzem magam tőle. A ruhákon keresztül közeli kapcsolatba kerülök családtagjaimmal, meg aztán jól esik néha egy kicsit egyedül lenni. Szeretem szétválogatni a ruhákat, világosak, sötétek, tarkák. Szeretem kiválasztani a programot is. Meleg víz, hideg víz, öblítés, idő, vízhőfok. Ezeket a döntéseket könnyedén meghozom. Az új hifi toronnyal még mindig nem boldogulok, de a mosógépekhez és a szárítókhoz értek. Megszólal a csengő, és az ember kiveszi a puha, meleg ruhákat, aztán az ebédlőasztalon szétválogatja és csinos halmokba hajtogatja őket. Azt aztán különösen szeretem, amikor annyira feltöltődnek elektromossággal, és a zoknikat magamra aggathatom, mégsem esnek le. Egyszer a feleségem rajta kapott a zoknikkal, gyanakodva mért végig. Hiába nem lehet mindig mindent megmagyarázni. Amikor elkészülök, úgy érzem, végeztem valamit, van valami, amihez értek. Jól mosok. legalább ezt jól csinálom. Ugyanakkor szinte vallásos élményt is ad nekem a mosás. A víz, föld, tűz, a nedves és a száraz, a hideg és a meleg, a piszkos és a tiszta ellentétes pólusai. A nagy körforgás, a kezdet és a vég, alfa és omega. Amen. Kapcsolatba kerülök a nagy valamivel. Az élet legalább egy pillanatra tiszta és értelmes. De aztán... A múlt héten a mosógép felmondta a szolgálatot. Azt hiszem, túl sok törölközőt tettem bele, aztán centrifugáláskor az egész töltet valahogy egy oldalra gyömöszölődött. A gép hihetetlen vitustáncba kezdett, elindult a kövön, és majd szétpukkadt. Azt hiszem, meg akar ölni. Egy percig úgy tűnt, mintha élne, és görcsök kínoznák, aztán a következő pillanatban csak egy hideg, fehér szekrény állt előttem, félig megemésztett törölközökkel és habzó szájjal, ugyanis azt hiszem, a mosóport is túladagoltam. 5 perccel később a szárítógép is kimúlt, mint egy öreg házaspár a szeretett otthonban, akiknek annyira összefonódott az életük, hogy követik egymást a halálba. Szombat délután volt a ház összes törölközője, minden alsónadrágom és zoknim vizes. Mit tegyek? Pontosan tudtam, hogy ha szerelőt hívok, 36 órán át el sem mozdulhatok otthonról, és még a bankárom is kéznél kell, hogy legyen egy hitelesített csekkel, különben be sem teszik a lábukat az emberházába. Ennyi időm pedig nem volt, maradt tehát az önkiszolgáló mosoda a bevásárlóközpontban. Egyetemista koromban fordult elő utoljára, hogy a szombat estét mosodában töltöttem. A mosodába járásnak az az előnye, hogy az ember látja mások holmiát és olyan beszélgetések fültanúja, amire másút nem lenne módja. Néztem, amint egy idős hölgy éppen egy nagy halom szexis fekete alsóneműt válogat, és azon töprengtem, vajon a sajátja-e. Aztán hallgattam, ahogy egy egyetemista srác magyarázza a barátjának, hogyan lehet velour jackiből a hányást foltot kivenni. Ahogy ott ültem és vártam, a mosóporos dobozt nézegettem. Örömöt használok, tetszik a vidám mosás gondolata. Ahogy ott ültem késő este, a szárítónak dőltem, hogy melegítsen. Sajtot ettem és kekszet, és a termoszból fehér bort kortyolgattam. Mint látod, készültem. Az élet értelmén tűnődtem, és elolvastam, mi van a dobozra írva. Döbbenetes! Tartalmaz szennyeződés eltávolítót, anionikus habképzőt, vízlágyítót, komplex nátriumfoszfát. Ezen kívül a mosógép alkatrészeit óvó anyagot, nátriumszilikát, hatásfokjavítót, nátriumszulfát, valamint kis mennyiségben gyűrődésgátlót, sárgulásgátlót, fehérítő, színélénkítő és illatosító anyagot. Nem viccelek, mindezt unciánként 5 centért. Természetes úton elbomlik, és hideg vízben legnagyobb a hatásfoka, tehát környezetkímélő, dobozba zárt csoda. Miközben a ruhák a szárítóban forogtak, a világ sorsáról és a higiéniáról töprengtem. Kétségtelenül sokat fejlődtünk. Valaha azt hittük, a betegség Isten büntetés, aztán rájöttünk, hogy az emberi tudatlanság terméke, és azóta egyfolytában tisztálkodunk, hogy eltávolítsuk a piszkot a kezünkről, a ruhánkról, a testünkről, az ételünkről, a házunkról. Bárcsak kitalálnának valamit a tudósok, a lelki szenny ellen. Milyen jó volna egy pohár enzimes mosópor, ami megtisztítaná életünket, enyhíteni keménységünket, védeni belső szerveinket, javítaná hatásfokunkat, meggátolná bőrünk sárgulását és arcunk gyűrődését, élénkíteni természetes színünket kellemessé és jószagúvá varázsolna bennünket. Az örömmel egyébként ne próbálkozz, megkóstoltam. Pocsék íze van. De a nyelvem legalább tiszta.
Szentek, szentéletű emberek.
Boldog Ceferino Gimenez Malla Elpelé, cigányvértanú. 1861. augusztusában született, 1936. augusztus 26-án halt meg. Carlo Martini bíboros, Milánó érseke ezt mondta Boldog Ceferinóról. Ennek a romának az élettörténete segítheti a keresztény közösségeket, hogy a cigányok mentalitását és erkölcsi szokásait jobban megértsék. Segíthet mindannyiunkat abban, hogy kiálljunk mellettük, és szolidaritást vállalva együtt dolgozzunk velük. A gyakorta fennálló válaszfalakat lebontva pedig integráljuk őket. Ceferino az első boldoggá avatott cigány ember. Amint hallottuk, 1861. augusztus 26-án született Spanyolországban egy vándor életmódot folytató lókereskedő családban. Folytatta apja mesterségét, és 40 éves koráig maga is nomád életet élt. 18 évesen a roma hagyományok szerint megnősült. 1912-ben házasságát Terezával a templomban is szentesítette. Ekkor telepedtek le, Barbastro városában vettek házat. Saját gyermekük nem született, ezért Tereza unokahúgát, az árván maradt Pepitát vették magukhoz. Ceferino szívesen segített más rászoruló cigány és spanyol gyermekeken is, és bár olvasni nem tudott, a Bibliát mégis jól ismerte, bibliai ismeretekre és az evangélium tanítására oktatta a gyermekeket. Egyrészben lopás vádjával börtönbe zárták. Ott fogadalmat tett a szűzanyának, hogyha kiszabadul, térden állva zarándokol el az egyik kegyhelyre. Ártatlansága hamarosan tisztázódott, kiengedték, és elpelé teljesítette a fogadalmát. Mélyen hívő életet élt, naponta szentmisén vett részt, rendszeresen imádkozta a rózsafűzért. Ceferinónak az egyik felebaráti szeretetből fakadó cselekedete megváltoztatta életének menetét, sőt életmódját. Rafael Jordán, Barbastro volt polgármestere, tüdővészben megbetegedett. A korzón, a város fősétányán éppen egy italbolt előtt sétált el, amikor rosszul lett és elöntötte a vér. A tüdővész ebben az időben a legijesztőbb betegség volt, mindenki nagyon félt a fertőzéstől. Az emberek megálltak, és bénultan nézték a vért hányó embert, de senki sem mert hozzá közelíteni. Amikor Ceferino ezt észrevette, azonnal odasietett, hogy segítsen a betegen. Elővett egy tiszta zsebkendőt, és megtisztította a beteg arcát. Majd minden teketória nélkül felsegítette a beteg férfit, és szeretetteljesen lakásáig kísérte. Ezzel elnyerte egész szomszédságának rokonszenvét és szeretetét. Don Simonnak, a polgármester testvérének a városban több bor- és italkimérése volt. Több jó minőségű szántóföldet is kezelt, tehát gazdag volt. Egyik nap hívatta Ceferinót, és jutalmul azért, hogy testvérén segített, jó üzletet ajánlott neki. Így szólt hozzá: te értesz a lókereskedéshez, és rokonaid is vannak Franciaországban. Miért nem mégyel oda, és hozol onnan egy nagy szállítmány összvért, amit a francia kormány el akar adni, mert befejeződött a háború? Ceferino elfogadta az ajánlatot. Megegyeztek, hogy a nyereségen osztoznak. Simon adott neki pénzt is, és Ceferino útnak indult Franciaországba. Megvette, majd vagonba rakta az összvéreket. Útja során már elkezdte a kereskedést, hogy tartozását minél előbb rendezhesse. Don Simon azonban nagylelkű gesztussal elengedte tartozását és a nyereség felét is. Ezzel Ceferino anyagi helyzete egy csapásra megváltozott, szegény emberből gazdag lett. Ceferino elhatározta, hogy a szűkölködők számára az isteni gondviselés látható és állandó megvalósítója lesz. Sokat segített a rászoruló szegényeknek. Feljegyezték róla, hogy gyakran maga köré gyűjtve a gyermekeket, bibliai történeteket mondott el nekik. 1922. december 4-én meghalt felesége. Ceferino ekkor belépett a ferences harmadrendbe. Nevelt leánya, Pepita, akit nagyon szeretett, férjhez ment. Ceferino hamarosan átadta lakását a fiataloknak. Ezentúl még többet és intenzívebben imádkozott. Nagyon szerette a rózsafűzért. Mindig magánál hordta. A polgárháború idején, amikor a kommunisták kerültek hatalomra, felerősödött az egyházüldözés. Ő egy pap védelmére kelt, ezért megmotozták. Megtalálták nála a rózsafűzért. Ez volt az egyik oka, hogy bebörtönözték, majd 1936. augusztus 26-án kivégezték. Viva Cristo Rey, éljen Krisztus király, felkiáltással halt meg. 1997. május 4-én II. János Pál pápa 40 ezer hívő jelenlétében boldoggá avatta.
Amaro del manciunaco do giro oh. Amaro del Amaro del mai baru no ci castro Amaro del Amaro del mai andava a volar shado Amaro del Movendo uma chune moche jumindo Amaro del trai Get to die.